Halleluja, dicsőség, Atyám, köszönjük neked, hogy megtörhetünk minden gonosz erő tevékenységét az életünkben, a Jézus nevében. A kisgyermekek fölött is megtörjük ezt az ellenséges erőt, és felszólítjuk, hogy menjen ki belőlük a Jézus nevében. Minden epilepsziás fölött megtörjük ezt Jézus nevében, és parancsolunk annak a gonosz szellemnek, hogy hagyja el őket a Jézus nevében. Minden elmebeli probléma megszűnik ezáltal, az a gonosz erő elment onnan a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, hogy a Te neved minden név fölött való. Mert a drága Jézus nevére minden térd meghajol, menjen földön és föld alatt. És a Jézus nevében mindenek felett vagy, Uram. Mindenek felett imádkozhatunk, mert a Jézus neve a leghatalmasabb helyen áll az életünkben. Köszönjük, Uram, neked Jézus nevében, hogy erő és hatalom van a Te szavadban, amit mi kimondunk, az igében erő és élet van, amit mi kimondunk, és az úgy lesz, amint meg van írva. Köszönjük, mennyei Atyám! Hálás a szívünk neked minden jó dologért, amit az életünkbe elvégzel. Köszönjük, Atyám, hogy dicsérhetünk, magasztalhatunk, és áthatunk téged életünk minden napján. Hálákat adunk, Uram, az ügyeinkért, amit elét vittünk, Uram, imádságban és kérésben. Köszönjük, hogy munkálkodsz rajta, Jézus nevében és a mi hitünk által valóságot ölt az életünkben, és nem akadályozzuk a hitetlenséggel az életünk folyásában, amit Te elterveztél, Uram. Köszönjük a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermekeidet, akik itt vannak a mai alkalom során is. Köszönjük az életüket, köszönjük azokat, akik hallgatnak minket a Jézus nevében. Köszönjük az ő családjukat, és minden lépésük felett kiárasztjuk a Te kenetedet, a Te szent jelenlétedet, és a Te dicsőségedet, Atyám. És minden a Te nevedben munkálkodjon az ő életükben, minden, Uram, és a Te igédet szólják ki a Jézus nevében. Eléd hozzuk, Atyám, azokat, akik műtét előtt állnak, és daganatos problémákkal küszködnek Jézus nevében. Először is békességet szólítunk az életükre, mert a Te békességed él bennük, Uram, és köszönjük, hogy olyan orvost és olyan ápolókat és az angyalokat kiküldjük oda a műtét helyére, ahol munkálkodhatnak, és az orvos kezét az angyalok vezetik Jézus nevében, és minden tudást beletesz az orvos abba a műtétbe Jézus nevében, és minden egyes mozzanat az Úr Jézus nevében fog történni. Köszönjük, Atyám, és köszönöm, hogy békesség van anyósom felett is a Jézus nevében, és mindenki, aki műtétre vár, mindenki felett kiárasztjuk a Te kegyelmedet, és a gyógyító kenetet a Jézus nevében, mert Te ezt a műtétet is végigvitted, drága Jézus, ezt a betegséget Te már megszenvedted értünk és helyettünk. Köszönjük ezt neked Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a szent jelenlétedet, ami jelen van itt a mai alkalom során. Köszönjük, és ezért rátesszük a zsebkendőkre a kezeinket, és Jézus nevében hittel tesszük rá. És köszönjük, Uram, hogy ez a kenet bele tárolódik ezekbe a textíliákba, és ahogy a beteg testekhez ér, rögtön azonnal megtörik az iga a kenet miatt, és gyógyulások, szabadulások történnek a Te keneted által, Atyám. Köszönjük ezt Jézus nevében, mert ahogy Pál testéről is elvitték a kenetes keszkenőket, és rátették a beteg testekre, úgy megtört az iga, és meggyógyultak azok a testek a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, neked, és kiárasztjuk a Te kenetedet a lelki problémákra is, Atyám. Köszönjük, hogy mindenben Te vagy az Úr, és minden gondunkat rád vetjük, és Te vagy az, akiben mi bízunk, Atyám, és Te minden gondunkat megoldod, mert rád tekintünk a megpróbáltatások közepette is. A Jézus drága szent nevében átadjuk a mai alkalmat a drága szent szellemnek, ő adja a szavakat a szánkba, és ő vezeti le a mai alkalmat. Átadjuk teljességében a szellemünket, lelkünket, testünket neked, Atyám, a drága Jézus nevében. Amen.
Amen.
Amen. Foglaljatok helyet Jézus nevében. Belefolyunk a mai tanításba, és a mai tanítás címe a keresztény élet kulcsa. Nagyon sok kulcs van a keresztény élethez. Ebből fogok átadni nektek néhányat. Jézus nevében. Az első ige versünk a Lukás 11.1. A Lukás 11.1. Azt mondja ebben Jézus. És lőn, mikor imádkozék egy helyen, minek utána elvégezte, mondanéki egy az ő tanítványai közül. Uram, taníts minket imádkozni, amiképpen János is tanította az ő tanítványait. Amen. Itt ebben az igében a kulcsmondat, a kulcsrész, hogy Uram, taníts minket imádkozni. A Bibliában több helyen olvashatjuk, hogy a Földön Jézus volt a legnagyobb csodatevő, ezért furcsának találhatjuk ezt, amit most hallottatok, hogy a tanítványai mégis arra kérték, hogy tanítsa őket imádkozni. Vajon miért nem arra kérték meg inkább, hogy csodatételekre vagy prédikálásra tanítsa őket jobban? Mert azokkal jobban felkeltenék a nép érdeklődését. De a tanítványok jól tudták azt, hogy Jézus ima élete erőteljesebb volt a csodáinál és a tanításainál. Hogyan tudott Jézus csodákat tenni, vagy honnan volt az az erő benne, ami által cselekedett? Jézusnak az Atyával való szoros közösségéből származott az az erő a csodatételekhez, és ahhoz, hogy olyan hatalommal szóljon, ahogy azelőtt ember nem szólhatott. Tehát nagyon fontos a közösség, az Atyával való szoros közösség, ami az igéje által történik meg bennünk. Minél többet foglalkozunk vele, minél jobban elmélyedünk, amit minden alkalommal hallottok ezeket a mondatokat, hogy el kell benne mélyedni, hallgatni, elmélyedni, és azáltal tudunk előre menni. Tehát Jézus újra és újra elmondta tanítványainak, hogy a mennyei Atya az, aki rajta keresztül cselekszi a dolgokat. Ha nem vagyunk az Atyával kapcsolatban, akkor nem tudunk tenni semmit. Jézusnak a tanításai sem a sajátjai voltak, hanem az Atyái. Felsorolok nektek körülbelül 6 igét. Igen, úgy látom, 6 ige van itt. Ezt én felolvasom, ti ne keressétek meg, mert az több időbe telik, hogy ezzel alátámasztom azt, hogy kapcsolata volt az Atyával, és azt cselekedte, amit az Atya mondott. A János 4.34-ben olvashatjuk azt, hogy mondan nékik Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ezeket mind Jézus mondta, amiket felolvasok most. János 5.19 felele azért Jézus, és mondanékik. Bizony, bizony, mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert amiket ő cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszi. Következő ige, János 5.20. Mert az Atya szereti a fiút, és mindent megmutat néki, amiket ő maga cselekszik, és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csodálkozzatok. Mit ír ez az ige? Hogy megmutatja az Atya neki, amiket ő cselekszik. Jézus pedig megmutatta nekünk, amit az Atya cselekedett ő vele. Hogy mi is hasonlatosképpen meg tudjuk cselekedni ezeket a dolgokat, amiket az Atya és a fiú. A János 5.30 azt írja, én semmit sem cselekedhetem magamtól, ezt Jézus mondja. Én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem az Atyáért. Itt az ítélet szó több mindenre vonatkozik, de ha mi belekerülünk egy dologba, akkor is nekünk is meg kell ítélni, hogy az a dolog Istentől van a megoldása, vagy éppen a másik oldalról származik. Tehát melyiket választom? Hogy ítélem meg azt a dolgot, amiben vagyok? És ha az Atya akarata szerint ítélem meg, akkor jó helyen vagyok. Akkor jó fele megyek. A János 8.28-as igének a második fele is így szól, hogy semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok. Tehát úgy szólunk mi is, amint megvan írva, hittem és szóltam, ahogy az igében megvan írva, és úgy szólunk, ahogy az atya. Tehát az igét szóljuk, akkor úgy szólunk, mint az atya. János 8:29. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Velünk van az atya, bennünk él, az atya fiú szent szellem bennünk él, és nem hagy minket magunkra, mindig örökké velünk marad, nem hagy egyedül. Miért nem? Mert mindenkor azt cselekedjük, amely néki kedves. Tehát vannak azért feltételek az igében. Az atya szavaival vannak feltételek. Ha úgy cselekszem, akkor ő is úgy tud mellettem állni. Bennem van, de ha én a világ fele megyek, nem az Úr dolgai fele, akkor nem tud segíteni rajtam. Tehát ezeket, amiket felolvastam, ezek nagyon mélyreható igék, és ugyanez van ma is. A Szent Szellem tanít bennünket az igéből, és ezáltal azokat szóljuk, azokat cselekedjük, ami az Atya akarata. A János 15-ben Jézus azt mondta, hogy nélküle semmit sem tehetünk. Nézzük meg ezt az igét. János 15:5. János 15:5-ben azt mondja Jézus. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Amen. Tehát, ha nincs Jézus a szívedbe, és nem jársz az ő útján, akkor semmit sem tudsz cselekedni, nem tudsz gyümölcsöt teremni, és nem tudsz a szőlőtön maradni. Tehát nagyon fontos, hogy ezekre odafigyeljünk, és benne maradjunk. Ő bennünk él, és mi is maradjunk ő benne. Sok dolog van, amit az imán kívül tenni tudunk, de nincs semmi, amit hatékonyan megtehetnénk ima nélkül. Ezt még egyszer elolvasom, mert egy nagyon fontos alapelv. Sok dolog van, amit az imán kívül tenni tudunk, de nincs semmi, amit hatékonyan megtehetnénk ima nélkül. Amen. Az ima az egyik fő módja annak, hogy bőségben éljünk ő benne. Mit mond itt a 7-es vers, a János 15:7? Azt mondja, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Amen. Tehát ebbe az egy igeversbe benne van, hogy maradjunk ő benne, az ő beszédei, tehát az ige maradjon bennünk, és így az ige által kérhetünk. És amit kérünk, ezt megkapjuk Jézus nevében. Amen. Az az ima hoz eredményt, amelyet az ige alapján szívből és hittel imádkozunk. Amikor a tanítványok megkérték Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni, ő egy ima mintát adott a tanítványainak. És ezt mi a mi atyánk imájának nevezzük, vagy az Úr imájának. De a mi atyánk imájaként ismerjük. Az emberek többsége rendszerint ezt az imát ismételgeti, a mi atyánk imát. Ugye tudjuk azt, hogy a nagyanyáink is ezt ismételgették, sőt azt mondták, hogy minden este ezt el kell imádkozni. Elalvás előtt. De Jézus ezt az imát egyfajta vádlatként adta, amellyel bemutatta azt, hogy miként közelíthetünk az atyához, és milyen témákkal kapcsolatba fordulhatunk hozzá. Tehát ez egy ima minta. Meg is nézzük ezt részletesen versenként, hogy új szövetségi igével is tudjam alátámasztani ezt a imasort. A Máté 6-ban találjuk meg az igét, nem csak a Mátéban, megvan a Lukácsban is, de most mi a Máté 6-os fejezetében nézzük meg a mi atyánk imát, ami a Máté 6:9-ben kezdődik. Versenként fogom elemezni. A 9-es vers első fele azt mondja, hogy ti azért így imádkozzatok, tehát Jézus azt mondja nekik, hogy ti azért így imádkozzatok. Az így imádkozzatok kifejezés alatt Jézus nem azt mondja, hogy ezt az imát imádkozzátok, hanem azt, hogy ilyen módon imádkozzatok, majd meg fogjátok érteni. Folytatva az igét, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Itt egy zsoltáros igét hozott elő az Úr, a zsoltár 100-as fejezetének a 4-es versét. Zsoltár 100-ban a 4-es. Azt mondja, menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Amen. Tehát mikor nekiállunk imádkozni, akkor mit mondunk az atyának? Hálával teljes a szívem. Áldalak, Uram, dicsérlek, Uram. Tehát, ha bemész egy munkahelyre, vagy bemész egy szomszédhoz, vagy bárhova, akkor köszönsz. Akkor köszöntéssel lépsz be. Tehát az atya trónja elé is köszöntéssel kell belépni. Ez bemutatja, hogy milyen köszöntéssel lépjünk be Isten jelenlétébe, a trónterembe. A 10-es vers azt írja, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy Isten országa már 2 évezrede eljött a földre, tehát nem kell azért imádkozni, hogy jöjjön el a te országod. A Isten országa már itt van, a megváltásban eljött Isten országa. Itt van. Isten akaratát a Bibliából ismerhetjük meg. Legyen meg a te akaratod, az ő akarata le van írva az életünkre. 1 Timóteus 2.4-hez lapozzunk. Hagyjátok itt az újatokat, olyan Máténál, és akkor nézzük meg az igét. Azt mondja 1 Timóteus 2.4, azt írja, aki, tehát Isten, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Amen. Az üdvösség része például a gyógyulás, a bővölködés, a védelem, a békesség, az örök élet, és még sorolhatnám az összes többi jó dolgot, amit Jézus a kereszten bevégzett. Tehát az ő akarata a teljes megváltásban benne van. A 11-es vers azt mondja, a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Az ellátásunk az új szövetségben már biztosított. Tehát Isten megadta a mindennapi kenyerünket. Isten igéje a mindennapi kenyerünk. És minden szükségünk betöltője a mennyei atya, ami a Filippi 4.19-ben van megírva. Ezt kívülről is tudjuk, de azért olvassuk fel. Filippi 4.19-ben azt mondja az ige. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Tehát ez már megvan nekünk. Amen. 12-es vers azt mondja, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Jézus már megbocsátott nekünk a kereszten. Tehát imádkozhatunk úgy, hogy hálás vagyok, Uram, hogy megbocsátottad a bűneimet. Hálás vagyok, hogy bocsánatot nyertem. Ezért mi is ugyanúgy bocsássunk meg azoknak, akik ellenünk vétenek. Akármilyen nehéz is, ha Jézus útján járunk, ezt meg tudjuk tenni. Efézus 4.32. Azt írja. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban. Amen. Ehhez nem is kell hozzáfűzni semmit. Ebben benne van minden. A 13-as azt írja, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ugye tudjuk azt, hogy ez a fordítás így nem helyes, hogy és ne vigy minket kísértésbe, mert Jézus nem visz minket kísértésbe. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy az ellenség teszi, aki kísértésbe visz minket. Már a teremtés elején megkísértette Évát is. Tehát az eredeti szöveg értelme alapján így módosították az igeverset, és ne engedd, hogy kísértésbe essünk. Az eredeti szöveg így hangzik. Olaszországban módosították 2020-ban ezt a imádság részt. És ne engedd, hogy kísértésbe essünk. Tehát Jézus, Isten nem engedi, hogy kísértésbe essünk, de ahhoz nekünk az ő útján kell járni, hogy ezt meg is tudja tenni. Ezt alátámasztja a 2 Tesszalonika 3.3. Azt mondja, hogy de hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. Amen. És ehhez nyugodtan a védelem imáját is elővehetitek. A Zsoltár 91-et. Mert Isten megvédelmez bennünket a gonosztól. Ez az ige két fontos dolgot ír le, ahogy olvastuk. Megerősít és megőriz. Tehát megerősít és megőriz a gonosztól. Jézus ezt az ima alapot adta nekünk, amit most itt felsoroltam. Tehát ez alapján tudunk imádkozni, ahogy az újszövetségi igéket is elmondtam hozzá. Tehát hálásak vagyunk, hogy mennyei atyám megőrzöl a gonosztól minket. Hogy már Jézus legyőzte a gonoszt. Tehát minden egyes ige versben benn van az alap, benn van az, hogy amire építhetjük az imádságunkat. Az új szövetségi részből láthatjátok ezt. Tehát Jézus ezt az ima alapot adta nekünk, és ő nem egy gépiesen elmondott imát akar hallani tőlünk, és ez a gépiesen elmondott ima ugye a mi atyánk, mert mindenki csak megszokásból darálta le, állandóan mondta. A mi atyánkot hittel is el lehet mondani, meg a hiszek egyet is el lehet mondani hittel. Nem mondjuk azt, hogy nincs benne a hitünk, de nem egy gépiesen elmondott, nem csak az az ima létezik, hanem ami a szívből jön. A szívednek a vágyát, ha elétárod, Isten elé ő meghallgat. Tehát hittel és szívvel mondott imát akar hallani tőlünk. Tehát azt szeretné hallani, hogy a mi szívünkből, ami a szívünkből és az elménkből fakad. Mert olyan közösségbe akar velünk lenni, amelyben a segítségünkre lehet. Ha ma nem gépiesen, hanem szellemből szabadon imádkozol, akkor meg fogod kapni a választ a mennyei atyától. Olvassuk el a 1 János levelében, 1 János 5, 14-15-ös ige verset. Azt mondja Isten igéje, és ez a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk tőle. Amen. Tudjuk, mert az ő akarata szerint kértük. Ezért tudjuk azt, hogy amit kértünk, az meg is lesz nékünk. Tehát Isten készen áll, és hajlandó az imáidat megválaszolni. Az imádságaid a kulcsok az erőteljes keresztény élethez. Ezért mindig készen kell lennünk az imára. Mindig legyünk készen. Ugye írja az 1 Tesszalonika 5.17, hogy szüntelen imádkozzatok. Az egy különleges kapcsolat az atyával. Szüntelen imádkozzunk. Elmegyünk a Máté 26-os fejezethez, ahol folytatjuk az ige sort. Máté 26-os fejezetében. A 36-tól olvasom az ige verset. Amikor Jézus Getsemáné kertben volt a tanítványaival. Tehát a Máté 26-ban a 36-tól 38-ig, és a 40-től 41-ig olvasom. 39-es vers egy kicsit másról szól, amit másképpen ki lehet még elemezni. Tehát Máté evangélium 26-os fejezetében a 36-tól kezdem olvasni. Akkor elménne Jézus velük egy helyre, amelyet Getsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom, és maga mellé vévén Péter és Zebedeusnak két fiát kezde szomorkodni és gyötrődni. Ekkor mondanékik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. Akkor méne a tanítványokhoz, és alva találá őket, és mondta Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a szellem kész, de a test erőtlen. Amen. Erről egy kicsit mélyebben beszélünk. A bővített fordításban a 41-es igevers azt mondja, vigyázzatok továbbra is, és aktívan imádkozzatok. Az egyszerű fordítás úgy írja, ne aludjatok, hanem imádkozzatok, hogy legyen erőtök ellenállni a kísértésnek, mert a szellem ugyan készen áll, de az emberi természet gyenge. Tehát többféle fordításból érdemes megnézni az igéket. Ha újjászülettél, akkor nem a szellemeddel van a probléma, hanem a lelkeddel és a testeddel. A Szent Szellem megújította a szellemedet, amikor új teremtés lettél. Ugye ezt mindannyian tudjuk. A te szellemed olyan, mint Jézusé, amely mindig hajlandó Isten akaratát cselekedni. Tehát a szellemünk tiszta, az Istentől született újjá, és az hajlandó mindig az Atya akaratát cselekedni. 1 János 4.17-ben azt írja az igerész, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Az igazi problémát a testi dolgok okozzák. A test erőtlen kifejezés, az nem csak a fizikai testedre vonatkozik, hanem a lelkedre is. Gondolkodásra is vonatkozik. Isten mindent a szellemedbe helyezett, ami a győzelemben való járáshoz szükséges, de mivel a szellemed földi edényben, földi sátorházban lakik, az időnként korlátozza a szellemednek a működését. Tehát ez egy korlát. Gondolkodásunk, meg a testünk egy korlát. 2 Korintus 4.7-hez lapozzunk. Ott azt írja Isten igéje, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Tudjuk azt, hogy Jézus, aki bennünk lakik, az cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. Amen. Ezt a múltkor is hallottátok, ezt az igeverset. Isten a szellemedbe helyezte az ő erejét és a dicsőségét, ami a testedben van. A szellemed a testedben lakozik. Jézus megkérte a tanítványokat, hogy vigyázzanak és imádkozzanak vele a legnehezebb időszakban. Tehát azt mondta nekik, hogy maradjatok itt és vigyázzatok én velem. Ezt mondta a 38-as versben. Tehát imádkozzanak ő érte, mert azt mondta én velem. Tehát ő azt kérte, hogy ő érte imádkozzanak. A 40-es versben pedig azt látjuk, hogy egyikük sem volt arra képes, hogy ezt megtegye, mert mindannyian mit csináltak, elaludtak. Azt gondoljuk, hogy ez felháborító. Addig, amíg meg nem tapasztaljuk a fizikai kimerülést, és egyidejűleg a Szent Szellem késztetését arra, hogy imádkozzunk. Tehát van egy fizikai fáradtságod, a tested elfárad, és mégis van egy késztetés szellemből, hogy imádkozz. A test fáradtsága miatt ez nem mindig sikerül. Szellemünk és néha a lelkünk is készen áll az imára, de a testünk sokszor fáradt. Fontos lenne, hogy engedelmesek legyünk a szellemünknek, és ne a test fáradtsága uraljon bennünket. Mert itt is az a fontos, hogy a test fáradtságára fókuszálunk, vagy arra, amit a szellem kér tőlünk. Nagyon fontos ezekre odafigyelni. És ha folyamatosan megújítod az elmédet Isten igéjével, akkor annál jobban ki fog áradni a szellemedből Isten ereje a lelkeden és a fizikai testeden keresztül. Mert ahogy láttátok, a test és az elme akadályozza ezt. Edzeni kell a lelkedet, az elmédet és a testedet az isteni életre, mind a hármat. És Isten igéje alapján, tanítások alapján tudjuk ezt edzeni. Hogy elmélyedünk az igén is, elgondolkodunk, és nagyon jó csináljátok ezt, mindannyian. Dicsőség az Úrnak. Az 1 Timóteus 4-hez lapozok. 1 Timóteus 4, 7-es versnek a vége, és a 8-as vers teljességében elolvasom. Gyakorold magadat az Isten félelemben, mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de az Isten félelem mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen való és a jövendő élet ígérete. Amen. Ha a Szent Szellem megkér, hogy járj közbe valakiért, és állj a törésre, ez legyen a napszak bármelyik idejében, vagy akár hajnali 4-kor, akkor ezt könnyedén meg tudod tenni abban az esetben, ha a testedet a szellemed alá veted. Ezeket fontos megjegyezni és gyakorolni, megcselekedni. Az imán kívül nagyon fontos a tiszta igei tanítások hallgatása is, ami meg tud változtatni és át tud formálni bennünket. Máté 26-ban maradunk, és az 55-ös vershez lépünk, ami azt írja, Amikor ugye Jézus a Getsemáni kertben ment, és elárult a Júdás, és ment ez a tömeg, hogy elfogják őt, mentek a katonák, hogy elfogják őt, és amikor ott voltak, akkor azt mondta nekik Jézus, 55-ös vers, ugyanekkor mondta Jézus a sokaságnak, mint valami latorra, de úgy jöttetek fegyverekkel és botokkal, hogy megfogjatok engem. Naponként nálatok ültem, tanítván a templomban, és nem fogtatok meg engem. Tehát amikor a templom őrei elfogták Jézust itt a Getsemáni kertben, akkor ő emlékeztette őket arra, ebben a versben, amit olvastunk, hogy ő az, aki rendszeresen prédikált nekik, és tanította őket. Itt ők, bár közönséges tolvajként bántak vele, ő mégis emberségesen beszélt hozzájuk. Ha elolvassátok ezeket a részeket, azt látni fogjátok, hogy Jézus mindig szeretettel szólt az emberekhez, bármit is követtek el ellene. Az evangéliumokban 43 utalás van arra, hogy Jézus tanított, 19, hogy prédikált, és 60 arra, hogy tanított és prédikált. Ezek a számok azt jelzik, hogy Jézus kétszer annyi időt fordított tanításra, mint prédikálásra. A prédikálás közel hozza az embereket Jézushoz, de a tanítás az formálja őket, az átformálja őket tanítvánnyá. A tanítvány szó az tágabb értelműen, tehát mindenki tanítványa Jézusnak, aki az igén megáll, és aki befogadja őt, az már a tanítványa is, nem csak az Isten gyermeke, hanem Jézus tanítványa is, aki megy az ő útján tovább, tehát befogadja is megy. Jézus tanítványokat nevelt, és nem pusztán követőket. Tehát nem csak megtérést prédikált Jézus, meg nem csak azt, hogy szülessetek újjá, hanem hallgassatok engem. Hallgassátok az én szavamat. A tanítvány szó görög jelentése tanuló, ami azt jelzi, hogy valaki igyekezettel tanul, vagy ahogy ma neveznénk, ahogy egy ipari tanuló ellesi a mesterétől a szakmát. Ugyanúgy ezek a tanítványok is látták, hogy Jézus hogyan szolgált, mit mondott, tehát hogy hogyan irányította a szellem. Jézus azt mondta a János 8.31-ben, amit én az egyszerű fordításból olvasok fel nektek. Azután Jézus azokhoz fordult, akik hittek benne. Ha ragaszkodtok a tanításomhoz, engedelmeskedtek a szavamnak, és annak megfelelően éltek, akkor valóban a tanítványaim vagytok. Tehát nem azt mondta, hogy ha most ti befogadtatok engem, a testvéreimé lettetek, de tanítványaimmá akkor lestek, ha ragaszkodtok a tanításaimhoz, ha engedelmeskedtek a szavamnak, és annak megfelelően éltek. Azt mondta, hogy akkor vagytok a tanítványaim, ha folyamatosan az én igémben maradtok. Aki folyamatosan olvassa és tanulmányozza és hallgatja Isten igéjének a tanítását, ha folyamatosan, akkor lesz Jézus tanítványa. Akik újjászületnek, ugye nagyon sokan dicsekednek vele, én is újjá vagyok születve, hát ismerem a Bibliát, hát én, és akkor mondanak igéket a Bibliából. De mégis a régi világias életüket folytatják, azok nem képesek növekedni az igében. Azok nem ragaszkodnak a tanításokhoz, azok nem engedelmeskednek a szavaknak, és nem olyan úton járnak, nem megfelelő az életvitelük. Ez nem fog valódi tanítványságot eredményezni. Nem Jézus tanítványa az, ha valaki nem jár gyülekezetbe. Amíg nem jár gyülekezetbe, addig nem a Jézus tanítványa. És addig sem, amíg nem rendeli alá magát az ige tanításának. Van, aki jár a gyülekezetbe, volt olyan, és volt, aki minden alkalommal megvirtuózta a tanításnak a lényegét, ellene beszélt Jézus beszédének. Úgy, ahogy a farizeusok tették abban az időben. Ha lehetőséged van arra, hogy megvizsgáld az életmódodat, és meglásd, hogy világi módon élsz-e, vagy pedig Jézus útját követed-e, akkor választhatsz. Tehát meg kell vizsgálni. Meg kell vizsgálni az életmódodat, és meg kell látnod azt benne, hogy melyik oldalon állsz, melyik módon élsz. Világi módon, vagy pedig Jézus útját követed. Minden hívő lángra lobbanhat, és ihletet kaphat egy prédikátor által, ha meghal egy prédikálást, akkor örömöt kaphat, akkor feldobódhat tőle. De a pásztorod és a tanítók azok, akik hozzád viszik az igét olyan módon, hogy a szíved örömmel fogadja azt, és megváltozik az életed általa. Tehát fontos az. Nagyon jó a prédikáció, de az csak közel vonzza Jézushoz az embereket. A tanítások pedig átformálnak, megváltoztatják az életedet. Az igei tanítás hozzá azt, hogy minden körülmények között képes legyél megállni a kősziklán, Jézuson. Képes legyél az igén megállni. Képes legyél megállni rajta és megcselekedni, hogy azt cseleked meg. És az utolsó igeversünk a Zsoltár 112.6. Mivel, hogy sohasem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz. Amen. Tehát az igazak nem inognak meg, és nem hajolnak, mint a nátszál, se jobbra, se balra, hanem megállnak az Úr útján, Jézus nevében. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és most átadom a szót Bor Ferenc pásztornak, akit szívvel, hittel és szeretettel hallgassatok.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönjük az Atyának az ő igéjét, amelyiken keresztül szól hozzánk, ami a szellemi eledelünk, és ez sokkal fontosabb, mint a fizikai táplálékunk. Köszönjük, Atyám, hogy tanítasz bennünket a te útjaidra. Tanítasz bennünket mindarra, hogy hogyan cselekedjünk, és hogyan mentsük meg az elveszetteket. Amen.
Amen.
Mai üzenet címe az üdvösségre vezetés lépései. Isten adott mindannyiunknak, és nem csak a szolgálóknak egy nagyon komoly feladatot, hogy az újjászületés által vezessük az embereket üdvösségre. Mert az újjászületés következménye az üdvösség. És ez követi a megigazulás, és ez szinte egy időben történik. Itt most az üdvösségre vezetés lépéseiről szeretnék pár gondolatot átadni. Az egyik leggyakrabban feltett kérdés arra vonatkozik, hogy hogyan vezessék üdvösségre a hívők a Krisztus nélkülieket. Az alábbiakban az Úr igére alapozott útmutatás következik. Nagyon fontos szempont, hogy légy tántoríthatatlan. Hogyha az Úr valakit odaküld egy elveszetthez, akkor igenis engedelmeskedjen és szolgáljon felé, de ne nyaggasson senkit. Hát annak nincs értelme, hogy valaki kényszerből mondja el az üdvösségimát, és nem hittel. Történt ilyen, hogy egyik pásztortársunk régen nagyon szerette volna, hogy a férje újjászülessen, és addig nyomult, míg a paplan alatt a férje fejére húzta a paplant, és elmondta az üdvösségimát, de valószínű nem szívből és nem hittel, hanem csak azért, hogy megszabaduljon már a feleségétől. Tehát ez így nem működik, tehát ezt jelenti azt, hogy ne nyaggass senkit. Nem lehet szabályt felállítani az üdvösségre vezetésre vonatkozóan, amely mindenki számára működik. Isten az egyik embert így vezeti, a másikat pedig máshogyan. És mindig azt kell szem előtt tartanunk, hogy a Szent Szellemnek van a létfontosságú munkája ebben. Hogy az embereket Jézushoz vonza. Vagy lesz egy ilyen ige, amit felolvasunk. Jézus nyomatékosan utalt arra, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Ezt olvassuk el először a János 3.7-ben, utána a 3.3-ban.
Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. Hármas. Felelel Jézus, és mondanéki. Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
Amen. Ez azt jelenti, hogy ha kiköltözünk a testünkből, és nincs bennünk Jézus, akkor nem felfelé megyünk, hanem lefelé a rossz helyre. A görög nyelvben a szükség néktek kifejezés további jelentései. Kell, szükséges, kívánatos, nélkülözhetetlen. Az újonnan pedig a fentről, azaz a belső ember Isten szellemétől való újjáteremtését jelenti. A szellemi újjászületéssel nyerhető el az üdvösség, mint említettem. Tehát első lépésként az embereknek az Úr Jézust kell befogadniuk a szellemükbe, Pál levele alapján. Olvassuk el a Róma 10-ben a 9-es és 10-es verset.
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Amen.
Amen. Tehát ezen igeversek alapján a hitünkről kell megvallást tennünk Isten előtt, és nem a bűneinkről. Ez egyben behatárolja az üdvösség megszerzésének az idejét. Ugye egy csecsemő, illetve egy elhunyt nem tudja a Krisztusba vetett hitét hangosan kimondani. Csecsemő még nem tud beszélni, az elhunyt ember pedig már nem tud beszélni. És itt a felolvasott igében két feltétel van. Hisszük a szívünkben, és kimondjuk a szánkkal. A földi életünk során adatik meg a lehetőség az embereknek, hogy behívják a szívükbe Jézust, és életük urává tegyék őt. Tehát, aki elhunyt, azért már nem tudunk imádkozni, hogy üdvözüljön. Nem lehet átlapátolni senkit a pokolból a mennybe az imádsággal. Tehát mindenkinek a földi élete során szükséges befogadni az Úr Jézust a szívébe. Az életmódváltáshoz mindössze egyetlen döntést kell hozni. És ahogy átkerül az ember a sötétségből a világosság országába az újjászületés által, egy valóságos rendszerváltás történik az életében. Egy valóságos rendszerváltást élhet meg. Következik a Máté 28:19.
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.
Amen. Ez a mi feladatunk, hogy elvigyük az örömhírt az elveszetteknek. És üdvösségre vezetni nem csak egy gyülekezeti alkalom során lehet valakit, az lehet munkahelyen, utcán, buzon, vonaton, boltba, bárhol. Egy részletet olvasok fel a bővített fordításból, ebből az igéből. Segítsétek a népet, hogy tanuljanak rólam, higgyenek bennem, és engedelmeskedjenek a szavamnak. A megkeresztelvén őket a görögben úgy szól, hogy bemeríteni Jézus nevébe. És ez nem más, mint az újjászületés. Tehát mindannyian feladatul kaptuk, hogy vezessük az Úr Jézushoz az elveszetteket. És ennek elősegítéséhez a következő bibliai lépéseket adom át nektek. Az első lépés. Ismert fel, hogy az Atya a Szent Szellemen keresztül vonza magához az embereket. Amikor az igét prédikálják, a Szent Szellem nyitja fel az emberek szemét a Jézus nélküli elveszett voltukra. Jézus azt mondja, az angol fordítás szerint a János 6:44-ben.
Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya, aki engem elküldött, vonza azt. Amen.
Amen. Tehát így nagy szerepe van annak, hogy imádkozzunk azért, hogy a Szent Szellem vonzza azt a szemét, akit az Úr a szívünkre helyezett, vonzza őt magához. A második pont. Imádkozz azért, hogy Isten küldje el egyik arató munkását az illető útjába. Ugyanis nem biztos, hogy Minden esetben mi vagyunk a családtagjaink, vagy a közel, hozzánk közel állók esetében az arató munkások. Ha úgy érezzük, hogy nem nekünk kell szolgálni feléjük, akkor kérjünk arató munkást, hogy küldjön az útjába. Jézus a következőt mondja a Máté 9.38-ban.
Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
Amen. A harmadik lépés. A Krisztusban kapott hatalmadat használva, parancsold meg Jézus nevében, hogy hújjon le a sötétség leple az érintett személy szeméről, hogy meglássa Isten dicsőségét. A 2 Korintus 4.4-ben ugyanis azt olvassuk, hogy az ellenség képes leplet tenni az emberek szemére, és ezt nekünk a hit imájával le kell vágnunk.
Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Amen.
Amen. Negyedik pont. Imádkozz az ige alapján, és áraszt ki gyakorta a kijelentés és bölcsesség szellemét az adott személy felett. És meg fogsz lepődni, hogy milyen változás következik be az ő életében. Efézus 1-ben a 16-os 17-es vers.
Nem szűnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én imádságaimban, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében.
Amen. Kenneth Hagennek van egy bizonsága valamelyik könyvében arról, hogy nagyon szerette volna a bátyját az Úrhoz vezetni. Sokáig imádkozott érte, de nem történt semmi, és akkor megkérdezte az Urat, hogy hát miért nem működik ez a dolog. És erre az ígére világított rá, hogy imádkozza felette a kijelentés bölcsesség és tisztalátás szellemét, és ha jól emlékszem, a következő héten már újra is született. 5. pont. Követeld az üdvösségét és szabadulását az illetőnek Jézus nevében. Az oldás kötés hatalmával mi királyokként uralkodhatunk ebben az életben. Nézzük meg mindkét igét. A Máté 18.18 elsőként.
Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Amen.
És a Róma 5.17, ami ehhez tartozik. És ha két igét gondolatban összekapcsoljátok, akkor az jön ki, hogy az oldáskötés hatalmával királyoként uralkodhatunk.
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bővölködésében és a megigazulás ajándékában részesültek.
Amen. Amen. Tehát itt az 5. pontnál nem úgy imádkozhatsz valakiért, hogy te mondod el helyett az üdvösségimát. Hát ilyet is már tapasztaltam, és ez teljesen az ige vonalán kívül van. Senki helyett nem tudjuk elmondani az üdvösségimát, viszont imádkozni tudunk azért, hogy az Úr nyissa meg a szívét Jézus Krisztus befogadására, és azok az erők, amik megkötözik őt, azért tudunk imádkozni, hogy azokat mi levágjuk, és szabad döntést tudjon hozni az Úr Jézus mellett. Amikor végigész ezen az 5 ponton, akkor azt követően folyamatosan adj hálát Istennek, annak a személynek az üdvösségért, akiért imádkoztál. Így tudod elősegíteni az elveszettek üdvösségének a valóságba jövetet. Bízom benne, hogy ez a kis gondolatsor segített, majd a másik lapot legközelebb jövő héten nem szeretném túlterhelni.
Jó. Ézsaiás könyvének a 41. fejezetéből szeretnék igét felolvasni. És most több igét is szeretnék összekapcsolni. Ézsaiás 41, a 17-esnek a második fele és a 18-as. Én, az Úr, meghallgatom őket, én, Izrael Istene, nem hagyom el őket. Kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat, a pusztát vizek tovává teszem, és az aszú földet vizeknek forrásává. Az Ézsaiás 43-ban, 19-től 21-ig. Ímé, újat cselekszem, most készül. Avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. Dicsőíteni fog engem a mezővada, a sakálok és cuccok, hogy vizet szereztem a pusztában, a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak. A nép, amelyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet. És az Ézsaiás 44. fejezetében, a 2-től a 4-esig. Így szól az Úr, teremtőd és alkotód, anyád méhétől fogva, aki megsegít, ne félj én szolgám, Jákob, és te igaz nép, akit kiválasztottam. Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra. Kiöntöm szellememet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. És növekednek, mint fű között, és mint a fűzfák vizek folyásainál. És most a János evangéliumhoz megyünk, a 4. fejezethez. János 4.14. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ezek Jézus szavai. És még ehhez kapcsolom a János 7. fejezetében, a 37-estől 39-esig, ezek is szintén Jézus szavai. Az ünnep utolsó nagy napján pedig feláll a Jézus, és kiállta mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a szellemről, akit az ő benne hívők vesznek majd, mert még nem vala szent szellem, mivel hogy Jézus még nem dicsőítették meg. Amen. Halleluja. Az Ószövetségben, a pusztában Isten gondoskodott az ő népéről. Vizet fakasztott a kősziklából, edény adott nekik, bőséggel ellátta őket. Az Új Szövetségben pedig Jézustól kapjuk az élő vizet, mert amikor befogadtuk Jézust a szívünkbe, akkor újjászülettünk, és ezt jelképezi a János 4. részében az örök életre buzgó víznek kútfeje. A János 7. fejezetében pedig az élő víznek folyamai a Szent Szellemre vonatkoznak. Mi most már beteltünk Szent Szellemmel, és ahogy előjön belőlünk, az Úr szeretete, békessége, öröme, az igéje, az Úr kenete, az Úr jelenléte, ez kiárad rajtunk keresztül mások felé, és ezek az élővíznek folyamai, amik kiáradnak belőlünk mások felé. És ezeket az Ézsaiásban levő igéket szoktam az elveszettek fölött megvallani. Mert szellemi értelemben az ő szívük még puszta, és nincs benne élővíz. Mert még nem születtek újjá, és nem fogadták be Jézust a szívükbe. És szoktam felettük megvallani, hogy az élő víz, az törjön fel belőlük. Hogy a pusztából, az ő szívük pusztájából törjön elő az élő víz, az Úr fakasszon élő vizet az ő szellemi pusztájukban. És hálát adunk azért az Úrnak, hogy bennünk már élő víz van, mert befogadtuk Jézust, befogadtuk a Szent Szellemet a szívünkbe. és ahogy egyre jobban elmélyedünk az igében, úgy egyre nagyobb mértékben tud előtörni belőlünk az élővíznek folyama. És így egyre nagyobb mértékben ki tudjuk árasztani mások felé az Úr szeretetét, az Úr békességét, az Úr örömét, a jelenlétét, az ő igéjét. És hálát adunk azért az Úrnak, hogy ő átformálja a szíveket, és élővizet fakaszt a szívek pusztájában. És még a csecsemő keresztényekért és a saját életünkért is tudjuk ezeket imádkozni, hogy azokon a területeken, azokkal a témákkal kapcsolatban, ahol még nem mélyedtünk el az igében, és nem újítottuk meg az elménket, ott is még szellemi értelemben puszta van, és ott is törjön elő az Úr élő vize. Az Úr igéje töltse be azokat a helyeket is a szívünkben, és ott is legyen élővíznek forrása a pusztában, és ott is törjön elő élővíznek folyama a pusztában. És hálát adunk az Úrnak az ő igéjért, és hálát adunk azért, hogy egyre mélyebb tanítást, megértést, kielentést kapunk az Úr igéjéből. És így egyre mélyebb, bensőséges közösségbe tudunk kerülni az Úrral. Mert Jézus is így tudta szolgálni az Urat, az Atyát, hogy mély bensőséges közösségben volt az Atyával. És így látta, így hallotta, így vette az Atyától a vezetést, hogy mit szóljon, mit cselekedjen, hogyan szolgáljon az emberek felé. Mi is így tudjuk az Atyától venni a vezetést, a Szent Szellemtől venni a vezetést, hogy hogyan szolgáljunk mások felé. A Szent Szellem segít, rámutat nekünk arra, hogy megtaláljuk, hogy mások életében mi az a pont, ahol az igével tudunk szolgálni felé. Mi az a pont, ahol az Úr meg tudja őt érinteni rajtunk keresztül. És nem kell mindjárt rázudítani az összes igei ismeretünket másokra, főleg ha elveszettek, vagy még nagyon kicsi szinten vannak még az igei ismeretben. Lehet, hogy egy-egy szót, vagy egy-egy mondatot kell mondanunk, vagy csak rá kell mutatnunk egy-egy valamire, hogy látod, az Úr ott is átsegített téged azon a nehéz helyzeten. És ebben a szolgálatban is tudunk növekedni, fejlődni, és ezért hálát adok az Úrnak. És most arról szeretnénk még mondani néhány gondolatot, hogy én hogyan készülök, hogyan adom át itt az üzenetet az alkalmakon. Valamikor már otthon kapok igét, gondolatot, és arról elmélkedem. Nagyon sokat nem olvasok, elolvasom azokat az igéket, amiket itt felolvasok, és leginkább tanításokat hallgatok, és elmélkedem arról az igéről, arról a gondolatról, amit vezér gondolatként kaptam, vagy alapgondolatként kaptam, és utána jön hozzá többi gondolat, és abból tudok meríteni, ami már bennem van. Azokból az igékből tudok meríteni, amikből már megértést, kielentést kaptam. És valamikor otthon kapok már gondolatot, valamikor itt az alkalom alatt, és leginkább a Szent Szellemre hagyatkozom, hogy ő mit hoz elő, és sokszor itt kapok gondolatokat, még ahogy beszélek az Úr igéjéről. És valamikor azért állok meg, mert amikor jön egy gondolat, akkor azt még meg kell fogalmaznom magamban, hogy érthető legyen, és úgy tudjam átadni, hogy feldolgozható legyen mindenki számára. S hálát adok az Úrnak az ő igéért, a tanításokért, az üzenetekért, a kijelentésekért. Amen. Amen. Ja, bocsánat, még annyit szeretnék hozzátenni, hogy sokszor elmondom itt az üzenetet, és utána nem igazán tudom, hogy mit mondtam. Sokszor előfordul, hogy csak úgy félig meddig fogom fel a fizikai környezetet magam körül, mert elmélyedek az igében, elmélyedek az Úr vezetésében, az Úr jelenlétében, és igyekszem ráhagyatkozni, és igyekszem az Úr vezetését követni. És hálát adok az Úrnak azért, hogy ő a Szent Szellemét elküldte, és ő, ami vezetőnk, tanítunk, segítőnk, és ő mindig utat mutat nekünk, és ő vezet bennünket az ige útján, és felhozza az ő igazságát az életünkben, a gondolatainkban, a helyzeteinkben. Amen.
Amen.
Hálát adunk, mennyei atyám, ezért a sok szép jó üzenetért, és köszönjük a Szent Szellem munkálkodását a szívünkben, hiszük azt, hogy ezek a igék beleültek a szívünkbe, és növekednek. Ezek a tanítások, gondolatok mind segítenek minket előrébb vinni Jézus nevében. Amen.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot, befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog, egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a Földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, úrrá teszlek az életem felett, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11:13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében, kérem tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek, megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel, Betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem, Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei Atyám! Köszönöm, Jézus! A Szent Szellem örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Halleluja! Köszönjük a drága mennyei Atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.